Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében imádkozunk hozzád. Egy szívvel, egy lélekkel, és egy akarattal járulunk ott a szent színed elé, mert a bárány vére megmosott bennünket, igazát tett bennünket, és így bármikor a szent színed elé járulhatunk. Köszönjük, atyám, a végtelen kegyelmedet. Köszönjük, Uram, a csodálatos szeretetedet, amivel körülveszel bennünket. És hálát adunk, atyám, a te gondoskodásodért. Köszönjük neked az áldások teljességét, amit Krisztusban adtál nekünk. Téged dicsérünk, Uram, és téged magasztalunk, mert tőled származik a növekedés minden területen. Megköszönjük a magukat, amit adsz nekünk, Uram. És hálát adunk, hogy biztosítasz hozzá szántóföldet, hogy azokat elvethessük, és a sokszorosát arathassuk le. Minden jó magot megáldunk a Jézus nevében, és bőséges aratást rendelünk mellé. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te a magukat megsokasítod, és bőségesen megáldott azokat, akik betettek a te királyságodba. Köszönjük, Uram, az engedelmes szíveket, akik meghallják a te hangodat, és azt teszik, és akkor teszik, amit te mondasz nekik. És hálát adunk, Uram, az ő életükért, az ő drága szívükért, hogy támogatják Isten királyságának a munkáját a Jézus nevében. A rossz magukat viszont megsemmisítjük, hogy gyümölcstelenek maradjanak. Köszönjük, Uram, a te békességedet, és hálát adunk, Uram, a nyitott szívekért, a halló fülekért és a látó szemekért, mert mindezek tőled vannak. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A múlt héten a magfajtákról tanultunk. Fontos, hogy kijelentést vegyünk a magról, a mag erejéről. Nem tudom, hogy jártatok-e sziklás terepen. Mondjuk túl messzire nem kell menni, mert a Balatonnak a túlsó partján, az északi partján is van ilyen. Ott van egy szép kiránduló hely, a Kolozska völgy, és ott is láttam ilyet, hogy bizony a sziklán, amikor fölmásztunk rá, és ott ilyen szakadékszerű rész van, ott látszik, hogy nem földben áll a fenyőfa, hanem a sziklában és a gyökerei bele-bele fúródnak, azaz utat tör a sziklába. A fenyőmag pedig egy nagyon picike mag. Milyen erő rejlik abban a magban, hogy képes a hegyet akár szétrepeszteni a gyökerével? Gondoljatok csak bele. Most nem egy jó megművelt konyhakertre gondolok, ahol jól megássuk, meggerebjézzük, puhítjuk, lazítjuk, trágyázzuk és mindenféle, tehát hogy kedvezünk annak a konyhakerti magnak, hanem ez a fenyőmag bekerül egy résbe, egy szikla résbe, és gyönyörű felvételeket látok az interneten, amikor tényleg szikla oldalba ott kelt ki a kis fenyőfa, nincs is szinte földje, de a résben megtapadt. Hogy indul el a növekedése? Hát először a csíráját lefelé bocsátja, gyökeret hajt, hogy tudjon kapaszkodni, tudjon tápanyagot venni. Utána pedig elkezd fölfelé egy csírát hajtani. Vannak bizonyos fenyőfajták, amelyek nagyra nőnek, azok először a gyökereiket fejlesztik ki, és utána csak a szárát, hogy legyen tápanyag és legyen kapaszkodási lehetőség. Tehát fontos megérteni, hogy a magban óriási, fantasztikus erő rejlik. Lapozzunk el az 1 Péter 1.23-hoz, a múlt héten is foglalkoztunk ezzel az igével. Nézzük meg elsőként a magnak a jellemzőit. 1 Péter 1.23.
Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.
Amen.
Amen.
A Biblia az igét magnak nevezi. És nem is akármilyen magnak, hanem romolhatatlan magnak, ami soha el nem romlik. Közben lapozzunk el a Zsidó 4.12-höz. Itt folytatjuk a gondolatot. Néha ugye van olyan mag, amit megveszünk a boltban, hogy a fele kell ki. De ez a mag, Isten igéje, ez egy romolhatatlan mag. Zsidó 4.12.
Mert az Istennek igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáit, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.
Amen. megvizsgáltam, hogy mit jelent az, hogy élő. Ez a szó azt jelenti, hogy életre kell. A görögben azt jelenti, hogy életre kell. Tehát egy mag is, most maradjunk a fenyőmagnál, az is, amikor bekerül a talajba, vagy abba a sziklarésbe, és kap csapadékot, megfelelő a hőmérséklet, akkor az a mag életre kell. Azaz, ki kell, felnövekszik, termést hoz, és megsokszorozza önmagát. A másik érdekes szó a ható. Azt mondja, hogy élő és ható. A ható azt jelenti a görögben, hogy működő, tevékeny és hatékony. Tehát a mag, amikor el van vetve, akkor működésbe jön. Működésbe hozza saját magát, az a tevékeny, életre kell, és hatékonyá válik azáltal, hogy termést hoz, magot hoz, és saját magát el tudja vetni ismét. Ez az ige egy másik szemszögből, ha vizsgáljuk, megmutatja, hogy az ember hármas felépítésű szellemről. Mert azt mondja, hogy elhat a szellemnek, a léleknek, és az ízek, az elők, az a test. Másik igénk az 1 Tesszalonika 5.23. Nem olvassuk el, azt fölírhatjátok csak magatoknak. Ott pedig világosan kifejezi azt, hogy őrizzetek meg épségben a szellemetek, lelketek és testetek. Tehát ez a két ige, ami biztos, hogy alátámasztja azt, hogy az ember hármas felépítésű szellemi lény. A lényeg a szellemünk, a szellemünk egy edényben, egy testben lakik, és a szellemet és a testet a lélek kapcsolja össze. A bensőnkben van a szellemünknek a helye, a testet azt látjuk, azt különösebben nem kell fejtegetni, a lélek helye pedig a fejben, az agyban van, de nem az aggyal gondolkodunk, hanem a lélek képes gondolkodni, mert ha megnézitek a szegény Lázár és a gazdag történetét, régen el vannak temetve, egyik a pokolban van, a másik a mennyben, és tudnak gondolkodni. Tehát akkor nem az agyunkkal gondolkodunk, az agyunk az a szerv, amelyiken keresztül a lélek ki tudja magát fejezni. Tehát tudunk beszélni, és ehhez hasonló. Tudunk cselekedni. Ki tudjuk nyilvánítani a gondolatainkat például. Vagy szavakkal, vagy cselekedetekkel. A szellemünk, ha már itt tartunk, Istennel tart kapcsolatot, a szellemvilággal. A testünk a fizikai világgal, mert meg tudjuk ölelni egymást. Tudunk egy szent csókot adni, ahogy a Biblia mondja. A lélek területén van az értelem, érzelem és akarat. Tehát a lélek az érzelemvilággal tart kapcsolatot. Menjünk tovább. Jakab levelében az 1.21-es igét nézzük meg. Ez is igen izgalmas. Tehát a magnak a jellemzőinél tartunk, ne felejtsük el.
Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.
Amen. Kicsit boncolgassuk ezt az igét. Először is a beoltott azt jelenti, hogy nemes. Nemesített. Nem tudom, hogy nálatok a családban tud-e valaki szemezni vagy oltani. Én megtanultam apukámtól, és művelem is ezt a dolgot. Megvan a technikája, és gyakorlatilag amikor az ember behelyezi a nemes szemet a vadba, az alanyba, szóval össze kell kötni szorosan, imádkozni érte. Valóban már csak engem hívnak, hogy az enyém megered, másiké nem. És a héja kezd összeforni. És amikor összefor, akkor gyakorlatilag elkezd növekedni, és egy nemes növény származik belőle. És meg lehet parancsolni, hogy eredj meg. Tehát két faja van a temzésnek, de ez nemesítést jelent. Egyébként a Biblia első lapjain azt olvassuk, hogy Isten hatalmat adott arra, hogy parancsoljunk, rendeletet hozzunk, uralkodjunk a földön levő élőlények felett. Emlékeztek rá? Történt, hogy A hét elején letettem a körtét, mert már nem sok volt rajta, meg mellette permeteztem egy másik körtét, és hogy szedem le a körtét, látom, hogy a fele hiányzik. Hát mondom, a sün nem tud fára mászni, hát úgy nézett ki, mint amit a sün megeszik félig. Nem is madarak, lódarazsak. Hát fel voltak háborodva, hogy leszedem a körtét. És akkor egyik, biztos közel mentem a felség területéhez, mert úgy nekem ütközött, itt a karomban egy kicsit meg is bökött, és tovaszállt. De csak ott nem hagyott békén, ott körözött, hogy én nem jó helyen vagyok. Aztán volt otthon egy ilyen csapda. Lehet venni a mezőgazdasági boltba, egy ilyen kis gömb, két lyuk, bele kell tölteni sört, meg leírja a papír, hogy mi az, amit szeretnek illatot. Másnap kiraktam, és elrendeltem, hogy lódarazsak, menjetek bele a csapdába. Mert közben aztán kikezdik majd a szőlőt is, ugye. Ott akkora ráguljuk, hogy nekik nem számít egy körte hét. Pedig nem is volt még nagyon puha körte. Kimegyek este, mit látok? Hány darazsat számoltam össze? Tele volt a doboz, 17 darazsat borítottam ki belőle. Lódarazsat. Tehát lehet rendelkezni, lehet parancsolni a Jézus nevében. Az oltásnak is. Visszatérünk a tanításhoz, tehát itt azt mondja az ige, hogy beoltott. A beoltott azt jelenti, hogy nemesített. Tehát az ige, mert az ige egy mag, az egy igen nemes dolg. És amit a végén mond, hogy képes megmenteni. Egy másik fordítás azt mondja, hogy megtartani. Igazából ez a szó azt jelenti, hogy üdvözíteni. Mert a görögben levő alapszót fordítják úgy is, hogy üdvözíteni, megtartani, mert a kifejezés mind a kettő ugyanazt jelenti. Ugyanis a görögben a szózó szó azt jelenti, hogy megváltani, megszabadítani, megvédeni, meggyógyítani, megőrizni, gyarapítani, éppé és teljesíteni. És amikor valaki elfogadja az üdvösségét, bejön Isten jelenlétébe, Krisztus testébe, nagyon sok esetben megjön a szabadulás vele együtt, az üdvösséggel együtt. Nagyon sok esetben megjön a gyarapodás, vagy legalábbis valami anyagi fellendülés. Tehát ez mind Isten kegyelme. Tehát az üdvösség ilyen széles körű. Valaki meggyógyul, egyszerűen azáltal, hogy befogadta az Úr Jézust. Hát ő a gyógyító. A magyarázó szótár a beoltottra azt írja, hogy beültetni, mint egy magot, amely gyökeret ereszt és növekszik. Ezt jelenti ez a szó. Időnként így nagyon hasznos dolog elmélyedni, elemezni Isten igéjét, mert nagyobb kijelentésünk és nagyobb világosságunk származik belőle. Tehát fogadjuk el Isten beoltott igéjét, mint magot, és ezt a magot engedjük meg, hogy ne csak az elménkbe maradjon, hanem ültetjen le a szívünkbe. Mert az ige számára a jó talaj a szívünk. És ne engedjük meg, hogy abból a talajból bármi is kiszaggassa az igének ezt a gyönyörűséges magját. Múlt héten ugye felolvastuk a magvető példázatát, hogy bizony, ha a mag nem jó talajra esik, nem jó helyre kerül, akkor az, ha ki is hajt, de termés már nem fog hozni. Tehát mindenképpen a magnak jó talajra van szüksége. Maradjunk még itt az üdvösségnél, csak megemlítem az ige számot, hogy az ige magja képes újjászülni. Ez a Jakab 1.18 írja. Hogy az ige magja képes újjászülni. Ez az újjászületést jelenti. A szellemi újjászületést. Az apostolok cselekedetei 13.26-os pedig az üdvösség beszédének nevezi az igét. Nagyon szép megfogalmazások ezek. Tehát Apcsel 13.26 volt, ahol az üdvösség beszédének nevezi. Na eddig volt az ige jellemzője, most folytassuk a mag hasznával. Ellapozunk egészen előre az 5 Mózes 32.47-hez. Amit elvettek igét, az sohasem hiába való. Az ige és a mag mindig tudja a dolgát, hogy ki kell neki kelnie. Tehát 5 Mózes 32:47.
Mert nem hiába való ige ernéktek, hanem ez a ti életetek, és ez ige által hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, amelyre által mentek a Jordánon, hogy bírjátok azt.
Halleluja! Mi a hosszú élet titka? Sokan keresik, mit kell enni, milyen friss levegőn kell lenni, és különböző dolgok. Itt a hosszú élet titka. Most olvastuk fel. Az ige magja. Nem hiába való. Életadó mag. És ehhez csatoljuk hozzá a példabeszédek 4:22-t.
Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.
Itt az ige magjáról beszél. Tehát az ige egy életadó mag. Egy másik fordítás azt mondja, hogy az egész testüknek orvosság. Tehát az ige orvosság. Az ige egy tabletta. Van, aki úgy tanítja, hogy evangélium tabletta. Tehát csak akkor használ, ha beleted. Mert különben nem. Másik gyógyszer sem használ, csak akkor, hogyha utasítás szerint, előírás szerint az emberek beveszik. János evangéliumhoz fogunk lapozni, a 15-ös fejezethez, és a 3-as versben meg fogjuk látni, hogy az igének, az ige magjának van egy olyan képessége, hogy megtisztít. Tehát János evangélium 15:3-as.
Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek.
Amen. Tehát a beszéd által, ami nem más, mint Isten igéje. És a beszéd, Isten igéje képes megtisztítani. Képes világosságot adni. És képesek vagyunk a világosságban növekedni. Itt nézzük meg még a János evangélium 17:17-et. Nem túl sokat kell lapozni. Hasonlókat beszél. Csak kiegészül még azzal, hogy az ige egyenlő igazság.
Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság.
Tehát leszögezhetjük, hogy Isten igéje igazság, másik pedig ugye, itt nem a megtisztít szót használja, hanem a megszentelt szót. A megszentelt szónak az értelme az, hogy a világtól elválaszt, és elkülönít Isten számára. Vagy szemét, vagy dolgot. Tehát ha valamit megszentelünk, akkor azt elkülönítjük a világtól, Isten számára, mert a világban ki az Úr? 2 Korintus 4:4 mit mond? Hogy e világ Istennel a sátán. Tehát ettől a világtól, ahol a gonosz az Úr átmenetileg, onnan a megszenteléssel ugye elkülönítjük Isten számára. És ezt a két igét egy kapcsoló zárójellel összekötöttem, és az Efézus 5:26-ot még hozzáolvasuk, hogy az Új Szövetségben is van erre igénk, hogy az ige megtisztít, az ige megszentel, tehát Efézus 5:26-ban fogjuk ezt megtalálni.
Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által.
És én is elolvasom egy másik fordítás szerint, ami így hangzik, hogy azt megtisztítsa az igében levő vízfürdővel. Tehát világosan látszik, hogy az ige tisztít. Halleluja! Nem tudom, hogy ti szoktátok-e otthon étkezéskor az ételt megszentelni. De az igét megtaláljátok erre, de olvassuk el inkább, jó? 1 Timóteus 4-ben. Tehát szintén az ige használható megszentelésre. Megáldani az ételt. Megszentelni az ételt. Egyrészt hálát adni Istennek, hogy van mit tenni az asztalra. Másrészt pedig főképp ilyen járványos időben nagyon jó az ima, ez a megszentelés, hogyha hibből teszi az ember, hogy a kórokozók elpusztulnak. Talán még az előjárónk is beszélt arról, hogyha az ember olyan országba jár, ami kétes tisztaságú, akkor ajánlatos gyakran megszentelni az ételt, italt, ahol nem biztonságos a ivóvíz. Persze a hitcselekedete alapján működik ez is. Tehát az 1 Timóteus 4-ben, a 4-es 5-ös.
Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal, mert megszenteltetik Istennek igéje és könyörgése által.
Amen. Tehát az ételért hálát adni. És akkor az ige által megszenteltetik. Tehát az igét tudjuk erre a célra használni. Nincs semmi bajom a vegetáriánusokkal, mert szíve joga, hogy ki hogy étkezik. De itt az ige azt mondja, hogy Isten minden teremtett állata jó. Voltam egy időben, amikor Zsák utcába szaladtam majdnem. Én nem ismertem az Urat. Hát nem voltam teljesen növényevő, de hát ugye az ezotérikusok azt tanácsolták, hogy csak szárnyas húst. És hát ez anyukámnál nem nyert el a tetszést, még a családomban. De aztán már megláttam a világosságot, hogy minden jó. Csak szenteljük meg. Áldjuk meg Jézus nevében. Úgy szoktam én, hogy Atyám, Jézus nevében hálát adunk a terített asztalért, köszönjük a te ígéreteidet, azoknak a valóságba jövetelét, megáldjuk Jézus nevében ételünket, italunkat, hálódásról fogyasztjuk, és köszönjük, hogy te megszenteled. Jézus nevében, amen. Egy ilyen rövidke ima az étkezéskor. János evangéliumhoz menjünk vissza, és az első fejezeténél nézzük meg, hogy a mag milyen képességgel bír. Tehát János evangélium első fejezet, és az első három versét nézzük.
Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
Amen. Tehát minden az ige által lett. Ha az ige mag, akkor nagyon fontos számunkra a mag. Mert teremtő képessége van. Dicsőség Istennek, az evangéliumot, az ige hirdetését nem lehet bilincsbe verni. Ezt olvassuk, csak írjátok fel a számát a 2 Timóteus 2.9-ben. Az igét nem lehet bilincsbe verni. Nem lehet korlátozni annak ellenére, hogy helyenként próbálják. Most képzeljétek el, hogyha az apostolok idejében, és ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteiben, miután az ékes kapunál hatalommal szóltak a sántához, az fölállt és örömében táncolt, a hatalomban levők még ijedtek, hogy milyen erejük van ezeknek az egyszerű embereknek. Annyira megijedtek, hogy megtiltották azt, hogy Jézus nevében szóljanak. Többször is megtiltották. Meg is verték őket. De az evangéliumnak a hirdetése nem állt le, hanem kértek Istentől erőt, hogy adja a szájukba a szavakat, és bátorságot kértek. És megkapták az Úrtól. Hát hogyha az evangélium hirdetésével ott megálltak volna, akkor mi lenne velünk? Hol lennénk mi? Sehol se. Az apostolok cselekedeteiben én külön bejelöltem magamnak, ha szívesen átnézitek ezt, elmondom az ige számokat. Először is az apostolok cselekedetei 3:6-ban az ékes kapunál történt az esemény, hogy a sánta meggyógyult. A biblia tudósok szerint ez több mint 40 éves ember lehetett, és ugye így született. És ez egy nagy csoda volt az akkori társadalomban, de szerintem ma is ugyanilyen nagy csoda lenne, ha meglátnák benne Isten dicsőségét. Aztán a 16. versben elmondják, hogy kitette ezt a csodát. Hogy az Úr Jézus neve, az ő neve tette a csodát. A 4.17-ben már arról olvasunk, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. Tehát ne tanítsák azt, hogy Jézus nevében hatalom van. Ne használják Jézus nevét. Aztán a 4.29.30 itt imádkoznak azért, hogy Isten adjon bátorságot a szólásra, hogy továbbra is jelek és csodák történjenek. Az 5.28-ban megkérdezik tőlük, hogy hát nem megparancsoltuk már, hogy ne szóljatok ebben a népben? Tehát továbbra is csinálták. Tehát a Galata 1.10-ben ugye olvassuk azt, hogy Pál írja, ne embernek akarjunk tetszeni, hanem Istennek. Az apostolok cselekedetei 5:40-ben megverték őket, mert Jézus nevében szóltak, használták Jézus nevét, és parancsoltak hatalommal. A 9. fejezet 14-15-ös versében szintén erről olvashatunk, hogy itt Pál még Saulként ugye üldözte a keresztényeket, mert ő nem rendelkezett a kellő világossággal. És a 19. fejezet 20-as versében csodálatos igénk van, amit hamarosan fel is fogunk olvasni, hogy annak ellenére, hogy tiltották, ők továbbra is hirdették Isten igéjét, mert Isten igéje nincs bilincsbe verve, és az ige erősen növekedett és hatalmat vett. Halleluja! Azért vagyunk itt. Következő címszónk az, hogy megnézzük Isten erejét. Jeremiás könyvéhez előre kell lapozni. Jeremiás 23-29-ben egy gyönyörűséges ige van. Isten erejét fogjátok meglátni, hogy milyen hatalmas. Az ige magjában milyen hatalmas erő van.
Nem olyan él az én igém, mint a tűz. Azt mondja az Úr, mint a szikla zúzó köröly.
Milyen az ige? Mint a tűz. És a szikla zúzó köröly. Mi az a köröly? Az egy kalapács. Többeteknek gondolom van otthon kukoricadarálója. Abba is kalapácsok vannak és forognak körbe, és ahogy a kukorica szem lecsúszik, az összetöri. De ugyan ilyen elven működik a nagy követ törő berendezés, mert azért tudnak ugye finom apró murvát meg kőporszerűséget ugye előállítani, mert törik a követ. Kalapáccsal törik a követ. Addig ütik, amíg össze nem zúzza az a kalapács azt a követ. Tehát ez a sziklazúzó pöröly, ez egy sziklazúzó kalapács, amely darabokra zúzza azt a hegyet, ami az utadba áll. Tehát a problémát. Mert a hegy a problémánk, ami utunkat állja. Ugye milyen csodálatos? És akkor a Jeremiás 5.14-ben ezt megerősítjük egy másik igével, hogy hol van ez a tűz. Nézzük meg a Jeremiás 5.14-ben.
Azért ezt mondja az Úr a seregeknek Istene. Miután ti ilyen szóval szóltatok, íme tűzzé teszem az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megemészze őket.
Tehát az ige tüze a szánkban van. Mit tegyünk vele? Vessük el, azaz valljuk meg az igét erővel és hatalommal. Még a tűznél egy pillanatra kitérek a Jelenések 2.18-hoz. Ti ne olvassátok, vagy ne keressétek meg, én gyorsan elmondom, hogy párhuzamban miért adta az Úr ezt az igét. Jelenések 2.18, mert itt az Úr Jézusról szól, aki szintén olyan, mint a tűz. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érthez. Ez az izzó fényű ért, ez gyakorlatilag egy olyan ötvözet, amit ma nem ismernek, vagy ezüst aranyötvözet, vagy valami nemesfém aranyötvözet. Úgyhogy meg ne ijedj, hogyha álmodban látod az Úr Jézust ilyen izzó szemekkel. Tehát tűz, az ige tűz. Jézus az ige. Az ige tüze is nálunk van. A mi szánkban van. És mit tegyünk vele? Nézzük meg az Ézsaiás 55-ben. És a 10-es, 11-es verset nézzük.
Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.
Amen. Isten mondja itt azt, hogy az ige én tőlem származik, én tőlem ment ki, nekünk adta, a szánkba adta, mint szikla zúzó pörölyt, és az ima során tanultunk erről, hogy mi imádkozzuk a szívünkön levő kívánságukat, ezt visszafordítjuk az atyához, ő megáldja, és visszafordítja, és ne felejtsétek el, hogy az ige mögött, a megvallott ige mögött, a rendeleteink mögött, az imáink mögött az Úr Jézus áll, aki megcselekszi. Tehát nem nekünk kell izzadni és görcsölni, hogy hogyan lesz ebből eredmény, nekünk csak hittel rendelni és imádkozni kell. Tehát az igének igenis hatalmas ereje van. 1 Tesszalonika 1.5. Azt már hallottátok, hogy az evangélium nem más, mint örömhír. De mondhatom úgy is, hogy az evangélium győzelmi hír, amikor a győztes hadvezér hazaér a csatából.
Mivel hogy a mi evangéliumunk nálatok nem állt csak szóban, hanem isteni erőkben is, szent szellemben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek a ti érdeketekben.
Amen. Azt már hallottátok tőlem is, meg talán még az evangelistától is, hogy ahol az evangélium hirdetetik, ott Isten eleje jelen van. És aki hittel van ott, az meg tudja ragadni a gyógyulását. Az evangélium az miből tevődik össze? Miből áll? Hát Isten igéjéből. Isten igéje pedig feltent. És amikor mi azt a szánkra vesszük, akkor a kenet árad és árad. Tehát az evangélium egyrészt tartalmazza az igét, másodszorban pedig tartalmazza az erőt. És ezért mondhatjuk, hogy örömhír, győzelmi hír, mert az Úr Jézus győzedelmeskedett az örök ellenség felett, és a talpunk alá helyezte. Az előbb már említettem az apostolok cselekedetei 19.20-at, és ebben az igében meg fogjuk látni, hogy az ige, pontosabban a mag, növekedésre képes. És az ige is úgy tud növekedni, mint egy mag.
Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedik, és hatalmat vesz valak.
Tehát ez lett a végeredménye a tiltásnak, hogy nem fogadtak szót embernek, hanem Istennek, mert Isten igéje azt mondja, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, a föld végső határáig. És éppen ezt fejtegették a tévés adásban, hogy lassan elérkezünk oda, hogy az evangélium hirdetetik a föld végső határáig, mert az internet segítségével bizony-bizony eljut olyan helyekre is, ahova nem is gondolnánk. Tehát az ige növekedni képes, úgy, mint egy mag. És ebben a versben a hatalmat vesz. A görögben a következőt jelenti. Erős, ereje van, tekintélye van, és képes valamire. Képes véghez vinni valamit. Hol van ez az erő? Az előbb megbeszéltük, hogy a tűz hol van, a szánkban van. Hol van az erő? Nem ott fönt. Nem ott fönt. Az Efézus 3.20-at hívjuk segítségül, és megnézzük, hogy hol is van.
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb, hogy mind kérjük, vagy elgondoljuk.
Halleluja. Azt mondja, hogy a bennünk munkálkodó erő szerint. Tehát ha az ige bennünk van, már pedig bennünk van, a Szent Szellem bennünk van, akkor az erő bennünk van, csak rajtunk múlik, hogy ezt az erőt passzívan hagyjuk, vagy aktivizáljuk és működésbe hozzuk. Tehát az erő bennünk van, és rajtunk múlik, hogy mit teszünk vele. És hogyha ezt kiállatjuk, akkor bizony ott vannak az erő, megnyilvánulások, ott vannak a jelek és a csodák. Amen. Még egy ige az Efézus 6.17-ben. Ide tudjuk kapcsolni azt, hogy az ige nem más, mint egy kard. A kard pedig egy támadó fegyver. Tehát Efézus 6.17.
Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten igéje.
Amen. Itt a 6. fejezetben, Efézus 6-ban, otthon tanulmányozzátok, legyetek kedvesek, a szellemi fegyverzetet. Tehát ez a 6. fejezet tartalmazza a szellemi fegyverzetet, amit minden nap fel kellene venni. Most már arra nincs időnk, hogy erről mélyebben tanítsunk, de otthon ezt meg tudjátok nézni. Az ige itt jelenti a kardot, ami egy erőteljes fegyver, és ráadásul egy támadó fegyver. A Biblia kétféle igét különböztet meg. A görög megkülönbözteti, hogy réma ige, vagy logosz ige. Itt az Efézus 6.17-ben a réma igéről van szó. A réma ige pedig az, amit személyre szabottan neked ad az Úr. Specifikusan, személyre szabottan. A logos pedig az összes ige, ami benne van a Bibliában. Tehát az általánosságba vett ige. Kolosse 3.16-hoz lapozzunk. Hát most már tudjuk, hogy a erő bennünk van. A tűz meg a szánkban van. De ettől még nem leszünk tűzokádó sárkány, mint a Süsi a sárkány sorozatban, egy nagyon kedvelt mese figura a gyerekek számára. Kolosse 3.16.
A Krisztus igéje lakozik bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezzen a szívetekben az Úrnak.
Amen. Itt az ige, a görögben a logosz, tehát az általánosságban vett ige. Úgyhogy azt kívánom, hogy az ige az nagy mértékben lakozzon bennetek. És minél több legyen, ahogy táplálkoztok Isten igéjével. Emlékeztetésképpen ismét mondom, hogy a szívünk az ige táptalaja. Tápláld a szívet az igével, hogy növekedhess szellemben. És lásd meg az ige értékét, mert az ige, ha csak a mai tanítást veszük alapul, azt hiszem, hogy vehetjük úgy mindannyiunk nevében, hogy az ige nagyon értékes. Nagyon értékes mag. Hogyha veszünk egy példát. Ha valaki egy szem kukoricát elvet, normál körülmények között egy száron van két cső, egy csövön 452 szem, mert ezt megszámolta valaki, átlagosan. Tehát az egy szemből lesz 2x452 szem, azaz 904 szem. Na most kérdés, hogy megfőzöd, és megeszed ezt a 904 szemet, de akkor mi lesz jövőre? De hogyha ezt a 904 szemet újra elveted, a két csövet, akkor 746.496 darabszámú aratásod lesz. Tehát a mag rendkívüli módon meg tudja magát sokszorozni. Ugye? Ezt a kiskert tulajdonosok nagyon jól tudják. Tehát elképesztő erő lakik a magban. Benne van a szaporodás ereje, és benne van a szaporodás képessége. És ez nem csak a kukorica magra igaz, hanem igaz mindenre. Minden magra. És itt beleértem a pénzmagot is. Önmagában ez az erő nem látható, de amikor a magot elülteted, az tudja, hogy neki gyökeret kell eresztenie. És innentől ugye el kell növekedni. Nekünk ahhoz, hogy magot vessünk, kell egy segítség, kell egy alsó vagy egy kapa. De amikor a sziklahegyen a pici fenyőmag bekerül abba a kis fésbe és esőt kap, neki nem kell segítség, mert az erőt magában hordozza. A gyökér elkezd lefele haladni, a csíra fölfelé, áttör a felszínen, ha van mind áttörnie, de én mindig tavasszal a hóvirágot szoktam megcsodálni, hogy még fagyos a föld, és minden nap látom, hogy mindig kijebb van a feje. Hát milyen gyenge ez a hóvirág, amikor leveszed a vázába. De hogy van annyi ereje, hogy a jeges talajon átbújik? Ugye? Próbálj meg egyszer egy ilyen jeges talajt ásni, csákányozni, szikrázik szinte. Olyan kemény. Tehát gyökér elindul lefelé, a csíra elindul fölfelé, és növekszik, virágot hoz, termést hoz, és nagyon sok-sok ugyanolyan magot, ugyanazzal a képességgel. És a szikla oldalban ez a bizonyos fenyőfa. Nagyon szívós. Utat talál a repedésben. Átküzdi magát. Gyökeret ereszt, és képes felnövekedni. Tehát az élő gyülekezetben, ahol az élő igét hirdetik, ott működik. Tehát a magban azt lássátok meg, hogy hihetetlen nagy erő lakozik. És erről kell, hogy minden keresztény kijelentést kapjon. A Jézus nevében. Amen. A hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levél alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.